Folytatódik az Érdi Galériában jövő hét kedden, március 26-án a Galéria Szabad Egyetem. Most olyan címe, hogy rólunk és értünk szól a mese, és hát szerencsére van ebben hozzáértő személy is, aki egyébként, és majd itt tisztába tesszük a fogalmakat, mese és erdőpedagógus, meseterapeuta, író, egyetemi oktató, a Népmese Kincsestár mesepedagógiai műhely szakmai vezetője, a Népmese Kincsestár könyvsorozat szerkesztője, szerzője, a vendégünk, beszélgető partnerünk Bajzát Mária. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, és nektek is, sziasztok!
Az első és legfontosabb kérdés nekünk, hogy, mert tényleg itt aztán el lehet tévedni ebben, mint az erdőben, ugye? Hogy erdőpedagógus, meg mesepedagógus, hogy oktatni a mesét, oktatni az erdőt, ezt most ugye, ha egyel butább vagyok, mint amit gondolok magamról, akkor így teszem fel a kérdést, de valójában így teszem fel a kérdést, hiszen miről van szó, amikor erdőpedagógusról vagy mesepedagógusról beszélünk?
A mese egy nagyon színes és nagyon sokrétű műfaj. Ha csak az én szakterületemet nézzük, a népmeséket, akkor 2399 fajta mese van, és annak 100 000-nyi változata. A népmesével való foglalkozás nagyon sokrétű, lehet a folklor oldaláról közelíteni, a pszichológia oldaláról, a pedagógia oldaláról, én a pedagógia oldaláról közelítem elsősorban, a neveléstudomány oldaláról, és azt vizsgálom, hogy hogyan lehet a népmesékkel összekapcsolni a 21. század alfa és z-generációját, hogyan lehet élővé tenni a történetmesélést.
De hát, bocs, hogy közbeszólok, de hát ilyen napjainkban is vannak, hát ez nem biztos, hogy egy stimmel szakmailag, de hát népmesék. Tehát, hogy csak nem úgy hívjuk őket, tehát olyan jellegű és olyan struktúrában keletkeznek történetek, mint mondjuk a népmesék, csak hát nem népmesének hívjuk őket, hanem, vagy ez hülyeség, amit én kérdeztem most?
Vannak népmeséken alapuló történetek, de azokat nagyon pontosan meg tudjuk nevezni, hogy ki írta. Uh-huh. A népmese attól népmese, hogy fogalmunk sincs arról, hogy ki a szerzője.
Hát erre gondolok én ebben az esetben, csak hát mondjuk valószínűleg rövidebbek ezek a történetek, amik keletkeznek, nevezzük városi legendáknak, vagy hát, igazából ez a kérdés, hogy keletkeznek-e napjainkban népmesék, amikről egészen nem tudjuk ki a szerzője, igen, bocs.
Egészen biztos vagyok benne, hogy igen, de ezt azért akkor fogunk tudni, akkor beszélnek majd erről valakik, hogyha sok száz év múlva is ezek a történetek élő részei lesznek a kollektív emlékezetnek, és lesz, aki meséli őket.
Na hát akkor ez a meghatározás, köszönöm.
Igen.
Na, de visszakanyarodva még, ugye a mesével egyrészt igen lehet tanítani, mondhatjuk azt, hogy talán életre nevelni, meg elhinteni olyan alapvető dolgokat, ami az ember mondjuk a felnőtté válása során a működéséhez, hogy normálisan legyen szocializálva valaki, akkor az elengedhetetlen része szerintem. Na és az erdővel mi a helyzet?
Az erdő egy olyan része a pedagógiának, én az erdő pedagógiával foglalkozom, ami szintere lehet az oktatásnak. Valamikor a középkorban a keresztény oktatás megjelenésekor falak közé szorult az iskola. Tantermi oktatás kezdődött, gyakorlatilag azóta is ezt a struktúrát követjük, hiszen a tanár áll az idézőjeles szószéken a katedrán, és vele szemben ott van az osztály. Ez így volt az 1088-ban megalakított Bolonyai Egyetemen is. Az erdőpedagógia kitágítja ezt az oktatási szinteret, és kiviszi a gyereket a természetbe. Én egyébként ezt az egy lehetőséget látom arra, hogy valódi kapcsolat alakuljon ki a gyerek és a természet között, és ráadásul egy olyan kapcsolat, ami élő, és egy olyan szemléletet alapoz meg, aminek a segítségével hosszú távon tudunk környezettudatosságra nevelni, hosszú távon tudunk arra nevelni, hogy a gyerek természetes közegének tekintse az erdőt, a mezőt, a rétet, és egyáltalán az őt körülvevő világot.
Ez van köze annak, hogy mondjuk az erdőben ezekkel a hatalmas nagy élőlényekkel több energiát, több nagyobb energia mennyiségben mászkálunk, és ott egészen más, hogy tanulunk például? Vagy ez pusztán hát, csak annyi, hogy nem a falak között vagyunk, ennyi a lényeg?
Én a kisgyermekkori tanulásnak az egyik legmeghatározóbb eszköze a tapasztalati tanulás. Megfogja, megszagolja, megérinti. A másik nagyon fontos eszköz a világ és egymás és saját magunk megtapasztalására a mozgás. Ez a természetben mind-mind lehetséges. Tegnap tartottam egy képzést Pécsett, és a pedagógusokat pont mese és erdőpedagógia kapcsán egy napos szakmai nap keretében együtt dolgoztunk, és többször megszakítottam azzal a napot, hogy kimentünk a képzési helyszín parkjába. Egészen más úgy létezni, hogy nem falak közé zárva, nem kizárólag a technikai eszközöket használva, nem kizárólag a megszokott keretek között szerzünk információkat, és mindebben még belefűzni a mesét, a történetmesélést, az élőszavas mesemondást, a mondókázást, mindazt az eszközt, ami személyessé teszi tulajdonképpen a tudásátadást, és ami izgalmassá és érdekessé teszi, egy egészen másfajta dinamikát eredményezett tegnap is, és hát mindig, mint amikor csak is kizárólag egy iskolai osztályban vagy egy egyetemi tanteremben, vagy egy óvodai csoportban zajlik a nevelés és az oktatás.
Amit te mondasz, én abból arra gondolok, hogy egyébként, hogyha kinti környezetben vagyunk, kimozdulunk a négy fal közül, egyrészt egy nyitottabb helyzetet teremtünk azonnal, másrészt szerintem az egymásra való figyelés is koncentráltabb tud lenni. Éppen ezért pedagógiai szempontból érdekel engem az, hogy te mit gondolsz erről a sorokba rendezett padokról, és egy irányba nézünk a táblára, hogy azért ezt itt most már Magyarországon talán el kéne engedni, nem? Hiszen bizonyított, amit te is csinálsz azzal is, hogy sokkal több pozitív dolog aktiválódik az agyunkban, a lelkünkben, szellemileg is valahogy élénkebbek leszünk attól, ha ebből a sémából mi kizökkenünk.
Én 34 éve tanítok, de 34 éve sem tanítottam ebben a tantermi struktúrában. Eleve azt gondolom, hogy a kapcsolódás módját kellene megváltoztatnunk az iskolai oktatásban, és a kapcsolódás alapvető módja abban a rendszerben, amiben én gondolkozom, mese, erdő, gyerek, pedagógus, pedagógia kapcsán, az, hogy nem csak a tanár tanít, hanem a tanár is tanul a diáktól. Ez kizárólag szabad, kooperatív, együttműködő formában valósulhat meg. A mese és az erdő, a természet erre ad egy nagyon természetes lehetőséget, teret, és gyakorlatilag maga a tér és a mese, mint eszköz, a mondoka, mint eszköz, a játék, mint eszköz nyújtja azt a kapcsolási modellt, ami megváltoztathatja azt a tanulási sémát, amiben gyakorlatilag most már azt kell mondani, évezredek óta gondolkodunk és működünk.
Igen.
És amikor elkezdek például az erdőben, vagy egy réten, vagy egy iskolai udvaron akár két fa között történeteket mesélni, akkor tulajdonképpen visszanyúlok ahhoz az ugyancsak évezredek óta ismert pedagógiai módszerhez, ami akár az ókori Athénban, akár a suméroknál, Indiában, Kínában, a virágzó ókori államokban ismert volt, mégpedig az, hogy történeteken keresztül sétálva, gondoljatok csak az aténi iskolára, a híres képre az aténi iskolára, beszélgetve, egymás felé fordulva, kérdezfelelek kapcsán szerzünk ismereteket a világról, minden didaxist elkülözve. A gyerek észre sem veszi ebben a helyzetben, hogy tanul, és van még egy nagyon-nagyon fontos szempont, amit én hangsúlyozok mindig egy ilyen erdő és mesepedagógiai foglalkozáson vagy órán, hogy az agynak szüksége van szabadban töltött időre. Ez a generáció, akivel én most dolgozom, legyen akár óvodás, akár kisiskolás, akár középiskolás, akár kamasz, elképesztő mennyiséget tölt bezárva, mozdulatlanul, nagyon sokszor a képernyő elé szegezve. A történeteiket a Facebookon mesélik el, nagyon sokszor képekben. miközben a történetiség jelen van. Vágyják, szomjazzák a történeteket. És egy-egy ilyen alkalom, egy-egy ilyen program, egy-egy mesemondás, ami azért hangsúlyozom, hogy nem csak szabadban történik, ez csak egy szelete annak a programnak, amire én fókuszálok, hanem történik természetesen óvodában, könyvtárban, iskolában és bárhol máshol. Szóval egy-egy ilyen lehetőség ahhoz a mindannyiunkban élő ősi vágyhoz vezet vissza, hogy mondjatok nekem történeteket, és én is hagyd mesélhessem el az enyémet.
Egyébként így, hogy most már tényleg a világ leginkább afelé mutat, a gyerek erről egyébként nem is tehet, hogy megszületik, és gyakorlatilag egy éves korára már tudja, hogy egy androidos rendszert hogy kell kezelni, hogy valóban az van, hogy egyre kevesebbet olvasnak mondjuk szülők mesét a gyereknek, mert sokkal kényelmesebb, és nézze azt az animációs mesét. Na most ehhez képest mérve, van még azért esély arra, hogy tényleg a gyerekek kedveik az olvasott mesét?
Azért ezt árnyalnám. Jó. Van egy nagyon tudatos szülői réteg. Ez körülbelül a most 3-10 éves gyerekek egyharmada, akiknek napi rendszerességgel mesélnek a szülei.
Ez nagyon jó.
Akár többször is, és nagyon tudatosan választják azokat a mesekönyveket, azokat a történeteket, azokat az ifjúsági regényeket, amiket a gyerek kezébe adnak. Ebből él, hál' Istennek, a virágzó, és sosem volt ilyen csodálatos gyerekkönyv kiadás. Ilyen gazdag kínálat Magyarországon soha nem volt, mint az elmúlt néhány...
De hogy konkrétan a mesék szerzőinek a száma is megnőtt itt Magyarországon?
A gyerekkönyvek, a Magyarországon a gyerekkönyvek száma, a választék, a gyerekkönyvek választékának minősége, színessége elképesztően
jó. Na ez jó hír.
És nagyon jó. Ez nagyon jó hír. Tehát egyharmada a gyerekeknek olyan lehetőségekkel bír, ami páratlan és pótolhatatlan ugyanakkor, és most jön a rossz hír, Magyarországon a gyerekek egyharmada soha nem kap mesét. Én amiközben járom az országot, rengeteg óvónővel, tanítóval, tanárral, kisgyermeknevelővel dolgozom együtt, és számos helyen arról számolnak be az óvodapedagógusok, hogy amikor a kisgyerek óvodába megy 3 évesen, ők azok, akik megtanítják a könyvtárgy használatára, ők tanítják meg lapozni. Tőlük hall először olvasott történetet, vagy éppen egy élőszavas mesemondást. És van egy másik egyharmad, akinek pedig hetente egyszer mesélnek. Ha összehasonlítjuk őket azokkal, akik naponta többször kapnak mesét,
igen,
a szókincsük, a gondolkodásuk, a szövegértésük, az olvasási készségeik és képességeik, a képzeletük azoknak a gyerekeknek, akik napi rendszerességgel kapnak mesét, 6 éves korra olyan szószakadékot és olyan előnyt jelentenek azoknak a gyerekeknek, akik ezt megkapják, azokkal szemben, akik nem, ami nagyon nehezen behozható. És a mese nem csak abban a pillanatban hat, amikor olvassuk, hanem előkészíti tulajdonképpen, megalapozza az olvasóvá nevelés folyamatát.
Hát persze, hogy minél több szót hall az ember, minél többet kell kombinálni egy mesében, minél több mindent kell elképzelnie, annál több kapcsolódás történik az agyban, annál több kémiai reakció, és hát nyilvánvaló ez egy fizikai fejlődést is jelent, anélkül, hogy én tudományos munkatárs lennék ebben a kérdésben.
De abszolút így van.
De egyébként mi az oka annak, vagy nem tudom, téged ez érdekel-e, vagy kutatod-e, vagy foglalkozol ezzel, hogy hát mondjuk az én korosztályom, én 50 meg egy pici vagyok, és én megkaptam a megfelelő mennyiségű mesét szerintem, vagy a tesómtól, vagy anyámtól, vagy valakitől. Ők is fáradtak voltak, meg ők is sokat dolgoztak, talán többet, mint egyel közelebb korosztály szülei, de hogy nem megy ez tovább? Mert én az én gyerekemnek, én emlékszem rá, jó, nyilvánvaló nem feltétlenül a saját indítatásból, hanem a volt feleség, vagy a gyermekem anyja, ő ilyen értelmiségibb családból származott, és abszolút ki volt adva, hogy ott mese van, mesélés van, és voltak ilyen szabályok. Hogy nem megy ez tovább generációról generációra, hogy a szülő meséljen a gyerekének? Hol kopik ez el?
Hát itt is érvényesül a transzgenerációs hatás. Dr. Büdi Boglárka kutatta ezt a témát, és ő nagyon pontos adatokkal támasztja alá, hogy az, akinek nem meséltek, sokkal nagyobb valószínűséggel nem mesél
ez
az ő gyerekének.
De nem igaz, de hogy nekem nem meséltek soha, én nincs is gyerekem, de hogy én meséltem a testvéreim gyerekének.
Ez ettől függetlenül, hogy a te egyedi példád ezt mutatja, a nagy mintán elvégzett kutatás azt mutatja,
jó, de értem.
Hogy akinek nem meséltek, általában nem mesél. És van még egy probléma.
Igen.
Én nem csak azt tekintem nagyon fontos mesének, ami olvasható, kortárs vagy klasszikus irodalom vagy népmese, azt is nagyon fontos történetnek tekintem, ami a családi történetekből merítkezik. Adnak a generációnak, aki most 50-es, mint például te vagy én, még nagyon jellemző családi élménye az asztal körüli beszélgetés. Az ünnepeken, a családi összejöveteleken való beszélgetés, történetmesélés, történetek felidézése. Mára, és ez is egy nagyon jellemző kutatási adat, a családok több mint 70%-a nem étkezik közösen.
Jó,
és az asztaloknál nincsenek beszélgetések, nincsenek történetmegosztások. Nem ismerik a gyerekek a nagyszülők történeteit, nem ismerik a gyerekek a tágabb családtörténetet, és nagyon gyakran a szűk családtörténeteit sem, hiszen a szülők is rengeteget használnak technikai eszközöket, és nagyon sokszor nem figyelnek a gyerekre, és nem mesélnek történeteket, és nem csak meséket, hanem családi történeteket sem.
Picit terápiázok akkor most ez ügyben magam irányába egyébként, mert eszembe jut nekem az, hogy nekem gyerekkoromban ugyanígy ez is kimaradt, hogy a közös evés, a asztalnál sztorizgatás, beszélgetés kivel mi volt, mert egy nap megbeszélése is iszonyatosan tudja tágítani az embernek a tudástárát, hogy szerettem átjárni olyan barátokhoz, ahol a szülők a gyerekkel együtt közösen leültek és megvacsoráztak, és volt, hogy kiarcoltam, hogy hagy aludjak ott pontosan emiatt az élmény miatt. Úgyhogy igen, ez baromi fontos egyébként, és valószínűleg, hogyha ezeket én akkor nem szippantom ki magamnak, akkor most lehet, hogy nem itt ülök egy mikrofon mögött. Úgyhogy én maximálisan értem, amit mondasz. És akkor itt rá is térek a meseterapeuta foglalkozás részére, hogy egyébként mesén keresztül, hogyha ez terápiaként van használva, valóban lehet mondjuk gyerekkorból hozott traumákat, vagy a gyerekkorban ért traumákat még ott helyben, de picit a megoldás felé terelni?
Most itt egy picit korrigálnom kell, én nem dolgozom meseterapeutaként, mesepedagógiával foglalkozom. Természetesen vannak ismereteim a meseterápiáról, és amit biztosan mondhatok ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sok esetben a gyerek, miközben küzd egy, de a felnőttre is igaz ez, miközben küzd egy problémával, ma nem játszott velem a barátom, és azt mondta, hogy örök harag. Megy haza az óvodás, és majd megszakad a szíve, és gyakorlatilag egész délután búskomorságban tölti. És ilyenkor jól jön egy történet arról, hogy igen, vannak ilyen helyzetek, és más is megélte ezt. És attól a pillanattól kezdve, hogy a gyerek hallja, hogy tulajdonképpen ez előfordult a törpeszarvassal meg a vatkannal, most egy jávai mese jutott eszembe erről, abban a pillanatban azt érzi, hogy hoppá, nem vagyok egyedül. És amikor találunk valakivel sorsközösséget, és azt látjuk, hogy ez vele is előfordult, ráadásul ez a törpeszarvas és a vatkan történetében nagyon szépen ki is simul, mert ez egy olyan mese éppen, aminek nagyon jó a vége, és rendeződik a kapcsolat, akkor kap egy kis reményt. És miközben hallgatja a történetet, involválódik, bevonódik, azonosul valamelyik szereplővel, azonosul a helyzettel, és automatikusan oldódik a szorongása, csökken a szorongása. És tulajdonképpen ez az alapja minden olyan mesével folytatott munkának, aminek például a szorongás oldása célja. És még nagyon sok élethelyzetre tudnék természetesen példát mondani, mert a meseterápia egyik alapvetése az, hogy a 2399 fajta mese és annak 100 000-nyi változata gyakorlatilag szinte minden élethelyzetet lefed, csak meg kell találni a meseterapeutának az élethelyzet párját, és itt a csakot azért idézőjelbe teszem.
Világos.
Akkor én lehet, hogy én tulajdonképpen tudtomon kívül meseterápiában vettem részt, akkor amikor a Hogyan győzte le a Jaguar a teknős című mesekönyvet olvastam gyerekkoromban, és emlékszem, aha, hogy oda voltam érte, ez a világ különböző tájairól
állatmesék, igen,
származó állatmesék voltak benne, egy volt, amiben emberek is szerepeltek, az, ami észak-amerikai népmese volt, és maga az a világ, hogy olyan meséket olvastam, amiről nem is hallottam ezekről a struktúrákról, vagy ezekről a logikai összefüggésekről, amik ebben a mesékben feltűntek, de ott is azért szerepelt ugye a klasszikus, a jó győzedelmeskedik a rossz fölött, meg tanulság volt a végén. Nem feltétlenül minden nép meséjében jelent meg az, hogy a végén nagyon elgyepálták azt, aki gonosz volt, hanem inkább így móresre tanították, vagy hát így átformálták jóvá. Szóval én nagyon szerettem. Ennyit szerettem volna megjegyezni ehhez az előző mondani valóthoz, mert hogy így ráismertem erre, hogy abban a népmesés könyvben én megtaláltam egy csomó olyan dolgot, ami engem így rendbe rakott, egyenesbe rakott így gyerekkoromban.
És ebben az a gyönyörű, hogy a mese didaxis nélkül tanít, anélkül, uh-huh, hogy le akarná nyomni a gyerek torkán a tanulságot, sőt, az a jó mese, aminek igazából nincs tanulsága. A mese a psziché mély rétegeit szólítja meg, és nem kell semmit róla verbalizálni, hiszen a gyerek nem is akarja ezt verbalizálni, és nem, vagy időnként esetleg mond valamit, de alapvetően ő érzi azt, ami számára fontos ebből az egészből, és a saját belső világában dolgozza meg azt a történetet, amit éppen hall. Nagyon izgalmas az, amikor egy gyerek újra és újra és újra akarja ugyanazt a történetet hallani szó szerint. Nagyon sok családi mesélésben van ilyen élmény,
igen,
és van ilyen...
jó.
Van, bocsánat, csak közbeszólok, csak amikor abban a pillanatban, hogy én már unom a mesét, és a gyerek már félálomban van, és megváltoztatok egyetlen szót, abban a pillanatban kinyílik a szeme, apa, ez nem így van. És akkor rögtön, és hiába költöm át szórakoztatóbra, legalábbis szerintem
magadnak, hogy te se aludj el.
Az nem jó. Tehát az sem
nagyon jó.
Igen, tehát ott abban a történetben, amit már 42-egyére akar hallani, ott igenis, hogy ő valamilyen kapaszkodót talál, és azt a kapaszkodót nekünk meg kell adni. És addig adjuk a kapaszkodót, amíg nem kérdezzük meg, hogy miért akarod ennyiszer hallani, hanem csak egyszerűen odaadjuk. Amikor az első a sorozatnak, a népmesekincstár sorozatnak az első kötete megjelent, akkor van benne egy mese, az a cím, hogy Tartari Barbari, és egy ilyen elképesztő képzeletjáték. És egy apukától kaptam egy olvasói levelet, ami úgy kezdődött, hogy tisztelt Balzsák Mária, kérem a következő kötetbe olyan mesét ne rakjon bele, mint a Tartari Barbari, 74-egyére kell elolvasnom a gyerekeknek, és már a hajamat tépem. És akkor az utolsó sor az volt, hogy de azért alig várjuk a következőt. Tehát nagyon, nagyon jó fej volt. Nagyon jó volt az apuka. De hogy szülőként ezt mindannyian megéljük, hogy nem akarom már. Tehát még egyszer nem akarom. Viszont a gyereknek szüksége van, és ilyenkor az a dolgunk, hogy nem baj, hogy mi nem akarjuk. Adjuk oda, és szó nélkül, kérdés nélkül.
Mindjárt be kell fejeznünk, és hát nyilván nem tudok. Valószínűleg nem fogunk tudni erről beszélgetni, mert hát mégiscsak egy meseíró gyalázásról lenne szó. Tehát vannak azért olyan mesék, amik minőségüket tekintve nagyobb kárt tudnak okozni, kérdezem, mint amennyi hasznuk van, vagy mindegy, csak mese legyen. Most én bemondhatom a címét, nem kell vele egyet érteni, de mondjuk ez az ilyen Anna Pettigergő és Bogyó és Babóca és egyéb Bartos Erika művek szerint, tehát ezek a típusú mesék, és most ne térjünk ki arra, hogy Bartos Erika, de mondjuk ezek a típusú, hát hogy mondjam, én olcsóbbnak tartom, mesék is érnek annyit, mint a többi mese, vagy azért lehet súlyozni a mesék között? Kérdezem tisztelettel.
Lehet mindenképpen súlyozni a mesék között, és természetesen az illusztrációk között is. Az, hogy milyen mesét adunk oda a gyereknek, az mindig a szülő igényességétől függ. Én ezt mindig, és ez nagyon egyszerű hasonlat lesz, és elnézést kérek azért, hogy ennyire profán vagyok, de hogy milyen étellel etetem, az is attól függ, hogy én mit tartok egészségesnek, fontosnak, jónak. Mennyi időt tölt szabad levegőn, ez is az én döntésem. Az, hogy milyen mesét választok, milyen mesekönyvet választok, milyen illusztrációkat, milyen szöveget, az is az én döntésem.
Hát ugyanúgy ez egy szellemi táplálék tulajdonképpen a gyereknek.
Abszolút.
Hát nyugodtan lehetne tejkaramellával is etetni a gyereket, nyilván azonnal megszeretné, és csak azt akarna enni. Ugyanez érvényes ezekre a típusú mesékre is, ahol háromszavas szókészletből áll minden történet, és kerekfeje van mindenkinek, és nyilván a gyerek ezt hamarabb megeszi, mint mondjuk egy egyel bonyolultabb, vagy egyel több agyi kapcsolódást feltételező mese.
A mesehallgatás komoly belső munka. Képzelet és a képzelő erő működésbe kell, hogy lendüljön abban a pillanatban, amikor megjelennek az egyébként ismeretlen szereplők. Sokkal könnyebb egy állandóan ismétlődő, egyszerű szöveget, nagyon könnyen felismerhető illusztrációkat követni, mint egy mindig újat feltételező, mindig újat elváró, nyelvileg igényes, összetett szöveget. De ez a könnyűség, ez nem pótolhatja azt az élményt, és azt a mélységet, és azt az összetettséget, amit egy valóban jó mese nyújtani tud. Ez, nem gondolom azt egyébként, hogy ezek a típusú történetek károsak, de törekedni kell a sokszínűségre, a sokfélességre, és a minél jobb minőségre ebben is.
Most a maradék két percben rátérnék arra, hogy rólunk és értünk szól a mese a Galéria Szabad Egyetem keretein belül jövő hét kedden, amikor is te érkezel ide hozzánk Érdre este 6 órától. Itt gondolom azért a szülőket próbálod megcélozni, és nekik adni valami táptalajt arra, hogy miért jó, miért fontos, és hogyan kéne ezt űzni.
Szülőket, nagyszülőket, pedagógusokat, védőnöket, mindenkit, aki felelősséget érez abban, hogy egy olyan következő generáció nőhessen föl, akik mesélnek történeteket, akik értik, amit hallanak, akik gondolkodni tudnak róla, beszélni tudnak róla, beszélgetni tudnak róla, és tovább tudják adni a következő generációnak azt az élményt, ami semmivel sem pótolható, és gyakorlatilag összesen 10 éve van rá minden szülőnek, nagyszülőnek, pedagógusnak, hogy mesét adjon valakinek. És ő lehessen az, akire az a gyerek úgy emlékszik majd, hogy ő volt az, akinek ilyen mesélt. És mindig, amikor ezt a kérdést felteszem bármilyen korosztálynál, hogy ki volt az, aki neked mesélt, az az egy valaki dominál személy, aki a legtöbbet mondta, mindig kap még akkor is egy mosolyt, hogyha már 50 évvel ezelőtt meghalt, és nincs az élők között.
Jó, ez a 10 éves kezdődhet 25 éves korban is?
Természetesen. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog.
Én ezt a viccelek.
A mese a 10 éves korban meghatározó műfaj, utána is lehet mesélni, és valamikor felnőtt korban újra visszatér, és újra lehet meghatározó műfaj. A 10 éves kort azért jeleztem ennek, mert addig van az az idő, ameddig a gyerek oda bújik hozzánk, amíg minden este kéri, amíg a mese a domináns. Onnantól már jönnek a regények, és már nagyon színes a gyerek történeti szőttese, és már nagyon sok mindent kér. 10 éves korig meghatározó. És utána a felnőtt korban egyébként újra meghatározóvá válhat. Én például most is meséből olvasok a legtöbben.
Én 10 évvel, most vagyok 41, kb. 10 évvel ezelőtt olvastam a Böszörményinek a Gergő és az Álomfogók, és kiválóan szórakoztam, úgyhogy nincs itt semmi probléma, azt gondolom. Picit infantilis vagyok, ez néha előfordul, de férjem bele.
Nem ez a legnagyobb baj van.
Nekem abszolút belefér, és nem is feltétlenül infantilis vagy.
Igen, köszönöm szépen. És hát azt is nagyon köszönjük, hogy most tudtunk mesélni egymásnak, azaz beszélgetni. És igen, várunk igen, szeretettel.
Köszönöm szépen
a beszélgetést, köszönöm.
Szép napot kívánunk. Szia.
Nektek is szép napot.
Kedves hallgatók, tehát akkor március 26-a kedd este 6 órától fél 8-ig rólunk és értünk szól a mese címmel. Folytatódik a Galéria Szabad Egyetem. Bajzát Mária, mese és erdőpedagógus, író, egyetemi oktató, a Népmese Kincsestár mese pedagógiai műhely szakmai vezetője tart majd előadást. Menjenek!